Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatjuk a Monitor délutánt a megszokott módon, így csütörtökön fél öt után a Földgömb magazinnal. Jakab Gusztával beszélgetek, aki a Szent István Egyetem docense. Jó napot kívánok még egyszer önnek!
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat!
Ez egy augusztusi cikk, nagyon sok minden szóba kerül benne, ami nekem rögtön megütötte a szememet, az a növényvakság, de azt mondta nekem egy előzetes beszélgetésben, hogy a növényvakság nagyon fontos, és ezt érintsük is, de kezdjük azzal, hogy mi az, hogy hagyományos ökológiai tudás. Ki mindenki rendelkezik ezzel? Miféle ökológiai tudással rendelkezünk mi?
Azzal kezdeném, hogy rendhagyó cikk. Nekem a Földgömb magazinban, ha jól számoltam, ez már 65. cikkem, és hát egy kicsit így a 65. cikkre hagytuk azt, hogy egyáltalán megfogalmaztam azt, hogy mi is a küldetése ennek a cikk sorozatnak, amit eddig közöltünk. Ugye itt nagyon nagy probléma az, hogy a városokban élő emberek elidegenedtek a természettől. Még az állatvilágot valamennyire úgy ismerjük, ugye jó támpontok vannak abban, hogy ugye felhívja magára egy állatfaj a figyelmünket, de a növényekkel sokkal nagyobb a probléma. A természetben élő, vagy a természet közelségében élő emberek, akár falusias emberek, vagy gondoltunk mondjuk a hortobágyi pásztorokra, rengeteg időt töltenek kint a természetben, és ha nem is egy tudományos értelemben vett ökológiai tudással rendelkeznek, de egy hagyományos ökológiai tudásuk van. Ezt néprajzosok szokták ökológusokkal együtt vizsgálni, különösen ilyenek például a gyimesi csángok vagy a hortobágyi pásztorok. Ők akár egy évben 300 napot is kint töltenek a természetben, ami egy óriási szám. És a saját szintjükön az ő munkájukhoz kapcsolódóan, az ő természetben folytatott tevékenységükhöz kapcsolódóan rengeteg ismerettel rendelkeznek. Ezt igyekeznek a néprajzosok dokumentálni, mert ez rendkívül fontos tudást jelent számunkra, például a természetvédelmi kezelésnek a megalapozása. Ez lehet igazából a természetvédők azok, akik nagyon kíváncsiak erre a hagyományos ökológiai tudásra. Csak így összehasonlításként mondanám, hogy én ökológusként, természetfotósként mennyi időt töltök kint terepen. Tehát még egyszer mondom, gyimesi csángok például 300 napot töltenek kint. Én, ahogy idén elkezdtem eddig összeszámolni, eddig rendkívül jó éven volt.
Hát több időm volt
a járványnak, mert hogy ugye, mehettem ki a természetbe, közösségben már sokkal kevésbé mehettünk. Hát idén eddig kb. 80 napot tudtam kint tölteni terepen, ami egy rekordnak számít szerintem az elmúlt 30 éves fotós ökológus pályafutásomban. Hogyha ez így fog folytatódni, akkor kb. 160 nap lesz, ami még a felé, ami kb. A fele lehet annak, amit mondjuk egy gyimesi csángó, vagy mondjuk egy hortobágyi pásztor tudhat egy évben maga között. De hát ez egy ilyen karantén botanizálós év volt, tehát ez azért nem tekintető.
Csak hadd mondjam, karantén botanizációs, ez nagyon jó, tetszik nekem, sokat bicikliztem, egy másik műsorban ezt mondtam is, viszonylag sokat bicikliztem, sokat voltam a természetben, és hát olyan növényfajokra lettem figyelmes kerékpározás közben, amiket eddig nem is ismertem, pedig mindig ugye autóval, vagy így ugyanúgy, ugyanaz a két ott Szentendre, Pomász között ugyanaz a szakaszon haladok el, de nyilván nem lehet látni az autóból, de most, hogy naponta kerékpározott az ember, sőt egyet-kettőt meg is próbáltam menteni a kertem számára, meg a saját magam számára virágzó növényeket. Szóval az biztos, hogy ez a karantén botanizációs szempontból, jó mondtam, mindenképpen eredményes mindenkinek, az átlagembernek is lehetett akár, meg nyilván a szakmának is.
Igen. Hát ennek már egy továbbfejlesztettebb változat, amit botanikusok szoktunk csinálni, amikor mondjuk vonatból figyeljük meg a növényzetet, mert a vonatoknak, a vasútnak a töltésén sok minden érdekes növényfaj túlél. De akkor visszatérve erre a növényvakság fogalma, mert ez ugye egy kicsit olyan
jó kifejezés,
hogy ez angolul blindness-nek ebből a kifejezésből fordították magyar, ezt egy amerikai szerzőpáros James Wanders és Elizabeth Schlass botanikusok vitték be a köztudatba ezt a fogalmat, ami valami olyasmit jelent, hogy egy átlag polgár képtelen észlelni, észrevenni, felismerni a környezetében lévő növényeket, illetve van ennek egy másodlagos formája is, amikor ugyan észreveszi a növényeket, de nem ismeri fel az ő fontosságukat, illetve szerepüket a bioszférában. Hangsúlyoznám azt, hogy nem arról van szó, hogy nem tudja meghatározni a növényt, vagy nem tudja megmondani a növénynek a nevét, tehát itt nem a faismeret hiányáról van szó, hanem gyakorlatilag beleolvadnak ezek az élőlények a háttérbe, a környezetbe, a terembe.
Ezek nem beszélnek, nem fenyegetnek bennünket. Igen, tehát civilizációs hordaléka az, hogy ez a Zahér Gábor barátom szokta mindig mondani, hogy a pöttyös gomba, a légyőlög alóca, az ugye nem vetlen nézett annak idején így ki. Vagy azt is olvastam, hogy Shakespeare korában mindenki tudta, hogy a bájitalokban mi minden szerepel, amit aztán a drámákba fel lehetett. Ma már ezek ugye nem fenyegettek, nem szolgál, nincsenek benne a marketben, nem veszem meg. Tehát kvázi érdektelen, nem? Lehet, igen, hogy tudjuk, igen, a nevét, igen, de már nem izgalmas, nem fenyeget, nem hoz hasznot, akkor meg minek tudjam. Én ezt éreztem valahogy ezekből a cikkekből.
Igen, igen, tehát éppen ez az oka annak, hogy az állatvilágot sokkal jobban is érjük. Ugye vannak olyan fogózkodók, olyan vizuális támpontok, amivel tudunk kapaszkodni. Tehát van arca, a legtöbb állatfajnak van
arca. Vagy megcsíp, megharap, tehát érdemes tudnom róla.
Igen, vagy veszélyt jelent ránk, és éppen ezért sokkal jobban felfigyelünk, vagy egyáltalán mozognak. A növények nem mozognak, nincs arcuk, jó részük nem is jelent különösebb veszélyt az ember számára, és éppen ezért ugye az elménk, a tudatunk az igyekszik kiszűrni a látottak kevésbé fontos dolgokat, különben belebolondulnának az emberek, hogy annyi információt kell a minden nap feldolgozni, és pont a növények azok, amik legtöbb városi, mai civilizált ember számára nem túl fontosak, ez a tudat kiszűri, és nem is látjuk meg őket. Ennek aztán nagyon komoly következménye is van, ugyanis amit nem ismerünk, nem tartunk fontosnak, azt nagyon könnyen is tudjuk pusztítani.
Hát tehát nem kezeljük értékként.
Nem kezeljük értékként. Amiről még szól a most megjelent cikk, erről is érdemes esetleg egy néhány gondolatot elmondani, ez a közösségi médiának a szerepe. Annak idején, mikor én jó 30 évvel ezelőtt elkezdtem növényekkel foglalkozni, nagyon nagy probléma volt az, hogy hogyan lehet meghatározni egy növény. Nem nehezen lehetett hozzáférni a szakkönyvekhez, távolság volt ugye a szakemberek között, botanikusok kevesen vagyunk, és egy városban egy-két botanikus volt, akivel lehetett tapasztalatokat megosztani. Ma már ez rendkívül módon felgyorsult. Tehát hogy közösségi médiában nagyon gyorsan meg lehet képeket osztani, pillanatok alatt ott vannak a szakemberek, akik segítenek az amatőr, a lelkes botanikusoknak a növények határozásában, és megjelennek ugye a lelkes botanikusok révén, a lelkes amatőrök lévén olyan növényekről is képek, amiket korábban nem jeleztek az országból. Ilyen eset történt most meg pont a járvány alatt. Előkerült tőlünk innen, ugye szarvasi vagyok, előkerült szarvasról egy új növényfaj Magyarországra, egy mediterrán gyomnövény, és ezt megosztottam a közösségi médiában, illetve mások is osztottak meg erről a növényről a képet, és kollégák felhívták rá a figyelmet, hogy hoppá, hát az a növény, amit én mutattam nekik fényképen, azt már más amatőr botanikusok is jelzik az országban. Ez a növény az úti fűlevelű kígyószisz, csak hogy most már nevezzük is nevén, és ez ugye most idén 2020-ban került elő így az országban, ez egy mediterrán növényfaj. Ami itt nagyon izgalmas ebből, hogy szarvasról pont az én kertemből került elő. Én nem ültettem be a kertembe, és pontosan tudom azt, hogy milyen módon jött ez be az országba. Valószínűleg valamelyik családi nyaralás követően az autó takarítása után került ki a növény magja a kertbe, és így be ugye a tudományos közéletben a növényfajnak a megjelenés. És azóta már herbáriumban van ez a példány, tehát növénygyűjteménybe került át. Veszélyes gyomnövények is bejönnek. Maga ez a kígyószisz faj is veszélyes, és mérgező alkaloidákat tartalmaz, például ugye nagyon jó mézelő növények a kígyósziszek, és akár még az erről gyűjtött méz is mérgező lehet. Ugye rögtön felhívtam a figyelmét a minisztériumban dolgozó kollégáknak, szakembereknek, akik rögtön intézkedtek arra, hogy ezek a növények, amik mondjuk Budapest környékéről is előkerültek, ugyanennek a növényfajnak az egyedei, ezeket gyűjtsék be, írtsák ki. Tehát ilyen módon a közösségi média, a Facebook felgyorsítja ezeket a lehetőséget, tehát nem hagyunk lehetőséget ezeknek a veszélyes növényfajoknak a hazai elterjedésre. Ez egy szerencsés véletlen volt.
Azt mondta, hogy van a hagyományos ökológiai tudás, és akkor ehhez társulhat szerzett tudás, mindenféle szinteken nyilván lehet, ez egészen laikus szint is. És meg a közösségi médiáról az jutott eszembe, hogy ha már itt a növények, meg ez a nagyon szép mező ott Szentendre mellett, hogy volt egy fotó fönn az interneten néhány hónappal ezelőtt, hogy egy modell, vagy valamilyen szépségkirálynő szaladgál, meg lebeg a szászó, szép vagy Kamilla mezőben, vagy fölöttös, ott fotóztat mulatta magát, és azon mulatta magát, akkor is mulattam, meg utána is mulattam, mert aztán láttam, szinte minden nap, vagy minden héten voltak ott háziasszonyok, meg családnők, akik ott fotóztatták magukat a férjükkel hasonló körülmények között, de végül is nem szabadna ezen mosolyognom, mert ez jó arra, hogy végül is akár önök föl lehessenek egy-egy kép, vagy nem tudom, ilyen poszt kapcsán új fajokat, meg egyáltalán az átlag ember is közelebb kerüljön a természethez, ha más nem ilyen módon.
Hát igen, az átlag ember valójában nagyon kevés növényt ismer meg, ugye ez sajnos ugye ennek a növényvakság nevű jelenségnek az egyik következménye. Körülbelül lehet tudni azt, hogy aki már kicsit érdeklődik, az miket ismer. Tehát meg, így, hogy milyen fotókat osztanak meg leggyakrabban. Például nagyon népszerű a pipacs, gyermekláncfűgy, a pitypang, gyomnövények közül a parlagfű, vagy mondjuk a sejempóró, még ugye a vadvirágok közül még mondjuk a hóvirág, de ez az átlag. Ez az átlag polgár. Aki már egy kicsit jobban érdeklődik, lelkesebb, akár ugye a természetfotós közösség is, érdemes megnézni mondjuk, hogy milyen fotókkal pályáznak a természetfotós pályázatokra, hát ott lehet tudni, hogy mondjuk kökörcsinek, vagy mondjuk aki igazán érdeklődő, az mondjuk a hazai vadon élő orhidákra, de ez is körülbelül egy olyan 11 néhány faj fed le. Aki még ezen is túl érdeklődik, és ritkaságokat, vagy különleges, akár nem is túl látványos fajokat fényképpen, az már egy nagyon szűk szakmai közösség.
Hát az már biológus, botanikus, és felleli az útifű levelű kígyósziszt is. Ez már tényleg a hegy csúcsa, azt hiszem, a legcsúcsa.
Igen. Na most kérdés, hogy miért fontos ez? Hát rohamos mértékű a hazai növényvilágnak a pusztulása. Egy-két számadatot mondanék, hogy körülbelül tisztában legyünk, hogy mekkora faismeretre is lenne is szükség, illetve hogy ez milyen mértékben veszélyeztetett. 2009-ben jelent meg a legutolsó, legaktuálisabb növényhatározó Magyarországon, ez 2721 növényfajt tartalmaz. Ebben gyakorlatilag az őshonos növényfajaink vannak benne, illetve néhány betelepített, behurcolt idegenhonos faj is belekerült. Itt igazából a nagyságrend az érdekes, hogy kb. 2700. 2007-ben jelent meg Magyarországra egy aktualizált vörös lista. Ugye a vörös lista azoknak a növényfajoknak, vagy éppen állatfajoknak a katalógusa, amelyek veszélyeztetettek az adott országban. Ez 2007-ben növényfajokból 943-at tartalmazott. Tehát, hogyha ebből a 2700 növényfajból levesztük a behurcolt, betelepített növényfajokat, amik nagyságrendileg egy olyan 400 körül lehet, hát akkor igen, azt lehet mondani, hogy egyharmada, vagy annál egy kicsit több, majdnem a felem, tehát majdnem minden második, minden harmadik hazai növényfaj veszélyeztetett. Tehát ez feltétlenül indokolja azt, hogy dokumentáljuk. Régen ugye az volt a szokás, én nem ítélem el, ez abszolút így volt, sőt, egy nagyon hasznos dolog volt, hogy begyűjtötték ezeket a növényfajokat. Ma már ugye a természetvédelmi jogszabályok, főleg a veszélyeztetett fajoknál ezt nem igazán engedik meg. Illetve hát eléggé körülményes is ilyen nagy növénygyűjteményeket, herbáriumokat összeállítani. Viszont ha lefényképezzük őket, ez mindenféleképpen egy jó dokumentum. Csak megfelelően kell a fényképeket elkészíteni. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy szükség van jó, megfelelő fotótechnikai ismeretekre, hanem azt is tudni, hogy mit fényképezzen le az a fotós, minek kell rajta lenni a képen. Mondjuk a csészelevél szőrözöttsége látszódjon. Egy amatőr természetfotós ezt nem fogja tudni. Ő készít egy nagyon szép képet, csak éppen azok a bélyegek, ami alapján
azok a fontos részletek,
lehet biztosan határozni, azok a fontos részletek nincsenek rajta a képen. Tehát ez egy olyan plusz, amit egy szakember, egy természetfotózáshoz is értő szakember hozzá tud tenni a képekhez. Tehát ez így válik nagyon fontos.
Ez nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy 2721, én sokkal többet mondtam volna. Ugye az ember nagyjából még tudja tanulmány alapján, hogy a rovarvilág mennyire gazdag, és ott hatalmas nagyságrendek vannak, én biztos följebb lőttem volna, azt gondoltam, hogy sokkal több, és ehhez képest nagyon nagy az a szám, amit azt mondta, hogy veszélyeztetett. Tehát,
ez csak a virágos növényfajoknak a száma. Ugye a virágtalan növényekkel még kevesebben foglalkoznak. Tehát a növény, például a hazai mohafajoknak a száma az 800 körül van. De a mohákkal foglalkozó hazai szakembereket a két kezemben meg tudom számolni. Tehát ott még nagyobb hiányok és még nagyobb problémák vannak ilyen szempontból. Aztán ugye ha belegondolunk, hogy mondjuk egy amatőr mennyi mohafajt ismer, hát akkor ez már ugye vicc ez a kérdés is így föltéve, mert többnyire örülünk annak, ha meg tudja mondani, hogy moha és nem valami más. Tehát ott azért még nagyobb a probléma. Ilyen szempontból a virágos növények azok eléggé látványosak ahhoz, hogy...
Igen, legalább ők fölhívják maguknak valamilyen módon a figyelmét.
Tehát csak egy olyan részletet mondanék például, hogy mivel jár egy ilyen dokumentáció. Hát nem nagyon szeretnek, meg én sem nagyon szeretem, ha ilyenkor mondjuk kijönnek velem akár családtagok vagy ismerősök terepre, mert mondjuk egy, ha igazán meg igényesen akarunk részleteiben menően dokumentálni egy növényt, akkor ez egy órás munka is lehet. Tehát nem csak annyi, hogy lenyomjuk az exponálógombot és kész a kép, hanem akár egy óráig is eltartott egy ilyen növénynek a megfelelő dokumentálása. Azt is tudni kell, hogy mikor menjen ki.
Hát így van, mert nem mindegy, hogy milyen állapotban van éppen az a növény, világos. Messzire jutottunk, de akkor ezek szerint még a 65 cikken túl van miről beszélni, és van miről írni a Földgömb magazinban, ugye? Hogyha azt mondtuk,
igen,
hogy
itt csak a világosoknak. Az is egy konklúziója ennek a cikknek, hogy kifogyhatatlan a téma, tehát ugye folyamatosan változik a hazai növényvilág. Persze, ami kipusztul, ami kihal, ami ugye nagyon nagy probléma, és egyre gyorsuló ütemben.
Olyan, mint a szókincs, ugye?
Igen. Tehát folyamatosan dokumentálni kell az újra megjelenő
pusztul
fajokat.
Pusztul és bővül.
Vagy akár a visszatelepülő fajaink is vannak, mert én is ugye írtam olyan cikket, hogy 50 vagy 60 év elteltével találtam meg egy növényfajt újra Magyarországon, tehát ezek előfordulnak, és mindezt érdemes dokumentálni. De felszokott az is kérdésként merülni, ebben erre már nem térek ki a cikkbe, hogy mire jó ez az egész, miért olyan fontos, hogy a biodiverzitással foglalkozunk, hogy megőrizzük ezt a biológiai sokféleséget. Hiszen általában háromféle érvet szoktak hangoztatni. Az egyik egy etikai ér. Ez egy kicsit olyan naívnak, egy kicsit olyan szentimentálisnak tűnik. Általában az ilyen érvek úgy szoktak kezdődni, hogy nincs jogunk kipusztítani egy élőlényt. Vannak azonban olyan élőlények, ahol ezt szinte mindenki elfogadja. Azok az élőlények, ami iránt valamiféle szimpátiát érzünk, többnyire azért, mert valami tulajdonságukban emlékeztetnek ránk emberekre. Tehát például ilyenek a főemlősök. Tehát például soha nem hallottam még, hogy a helyi gorillát azért védjük meg, mert milyen jó gyógyszer alapanyag lesz például belőle. Tehát ez butaság. Tehát mindenki azt mondja, hogy ez egy intelligens, értelmes, szeretetre méltó élőlény, ezért meg kell védeni. Hasonlóan ugye a delfinekkel, bálnákra is ilyen etikai érveket szoktunk hangsúlyozni.
Mókus kontra patkány, ugye az egyiknek jobb a marketing.
Igen, jobb a marketing.
De ez így van.
A növényekre ugye ez kevéssé jellemző. Sokkal inkább a második féle érve, ez a haszonelvű érvelés, ami azt mondja, hogy jó lesz az valamire. Hát például gyógyszer alapanyagnak. Ilyen jellegű kutatások egyébként elég komolyan folynak itt Magyarországon is, hogy a vadon élő növényfajainkból milyen gyógyszer alapanyagokat lehet előállítani. Itt hangsúlyozom azt, hogy nem gyógynövény előállításról van szó, hanem mint egy mintaként szolgálnak ezek a növények, azoknak bizonyos vegyületei gyógyszerekhez. És itt komoly gyógyszerekről van szó, tehát itt akár rák, éjt gyógyításáról lehet szó, tehát nem egy egyszerű náthának a kezeléséről van szó. Tehát egy vegyületet szintetizálnak, leírják a felépítését, és azt majd később aztán szintetikusan elő tudja egy vegyipari cég állítani, egy gyógyszeripari cég, ezt le tudja másolni. Tehát ez egyfajta haszonelv. Ilyeneket lehet még bőven sorolni. És van egy harmadik is, hogy mire jó a biodiverzitás, és ez pedig a tudományos érv, ami azt mondja, hogy a bioszféránk a fajoknak a sokféleségéből áll, és nem tudhatjuk azt, hogy melyik fajnak pontosan milyen szerepe, milyen fontossága van. Lehet, hogy bizonyos fajoknak a kihalása, amik akár a létszámuknál, vagy a mennyiségüknél sokkal nagyobb jelentőséget bírnak, nagyon komoly változást indíthatnak el egy abioszférában, vagy akár egy helyi ökoszisztémában. Ugye erre leginkább a repülőgép hasonlatot szokták használni. Utazunk egy repülőgépen, ami ugye a bioszférán, és elkezdi valaki, ugye egy őrült, kihúzogatni a szegecseket a repülőgépből. Rengeteg szegecset kihúz, kidob képletesen az ablakon, és hát nem történik semmi. De nem tudhatjuk, hogy melyik az a szegecs, amelyiknél elindul egy nagyon komoly változás. És az aztán ugye a repülőgépnek a katasztrófájához fog vezetni. Tehát ezért nagyon fontos minden egyes fajra, hogy odafigyeljünk, mert nem tudhatjuk, hogy mi lesz az az adott időpillanat, amikor egy fajnak a kihalása visszafordíthatatlan átalakulást indít el, akár egy helyi ökoszisztémára, akár az egész bioszférában. Tehát ez a három olyan fontos érv, amit a biodiverzitás védelmében felszoktak hozni.
Keretes lett a beszélgetés, mert végül se jutottunk újra a növényvakságig. Jó lenne, ha minél kevesebben szenvednénk ebben a betegségben. Nagyon szépen köszönöm. Földgömb augusztusi, a legfrissebb szám. Jakab Gusztáv volt a beszélgető társam, a Szent István Egyetem docense, biológus. Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm a figyelmet.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.